Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szent igét, amelyet Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 24. fejezetében, a 37. verstől a következőképpen. Ezt mondja Jézus Krisztus, amikor az utolsó időkről beszél: mert ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másikot hagyatik. Két asszony őröl a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másikot hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Gondoljatok arra, hogy ha tudná a ház ura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor virasztana és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt az Úr szolgái fölé, hogy a maga idejébe eledelt adjon nekik? Boldog az a szolga, akit ilyen munkába talál az Ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében: késik az én Uram, és verni kezdeni szolgatársait, s együtt enne és inna a részegesekkel, megjön annak a szolgának az Ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja, akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amen. Kedves testvéreim, a mértékében különbözhetünk, de azt gondolom, hogy mindannyiunk számára fontos az, hogy amennyire tudunk, legyünk előre látók az életünkben. Sok mindent igyekszünk megtervezni, sok mindenre igyekszünk felkészülni, hogy ne akkor érjenek váratlanul dolgok, amikor azok bekövetkeznek. Akár egy betegség vagy egy baleset esetére biztosítást kötünk, hogy ne akkor kelljen nagy anyagi terheket viselni, amikor valami probléma vagy nehézség jön. Előrelátásról tanúskodhat akár egy végrendelet, valamilyen takarékoskodás, sőt a tanulás is, hiszen az ember, amikor tanul, akkor előrelátó, vagy a szülei előrelátóak, hogy az élete ettől függ, nagy sok tekintetben függni, hogy milyen volt az iskola, milyen végzettséget szerzett. Igyekszünk beosztani a napjainkat, mondom, különböző mértékben, én meglehetősen precíz vagyok, valaki talán kevésbé, de azért amennyire lehet, szeretünk előrelátók lenni, hogy eltervezzük, hogy milyen lesz ez az időszak akár karácsonyig, milyen feladatok várnak ránk, hova fogunk menni. Ha valaki szeretne talán elutazni jövőre valami jó helyre, akkor már lehet, hogy most lefoglalja a szállást vagy a repülőjegyet. Tehát alapvetően ott van bennünk az, hogy szeretünk előrelátóak lenni sok tekintetben. De mennyire igaz ez a fajta előrelátás a mi Isten kapcsolatunkban, majd az egész életünkkel és életünk végével kapcsolatban? Amikor Jézus erről gondolkodott és erről beszélt és a kortársaikra nézett, akkor pedig azt mondja, hogy ti mennyire ismeritek az égnek a különböző jeleit. Azt mondja Jézus, hogy reggel pedig, ha zivatar lesz, mert vörös és borús az ég, akkor tudjátok, hogy jön a vihar. És azt mondja, képmutatók: az ég színét meg tudjátok ítélni, de az idők jeleit pedig nem tudjátok. Sok mindent tervezünk előre, jaj, de jó, előre tudunk dolgokat talán, ez foglalkoztat minket, de az foglalkoztat-e minket, hogy mi lesz velünk az életünk végén? És ez a három vasárnap így erről szól, és különösen hangsúlyosan erről szól a mai vasárnap, örök élet vasárnapja. Miről szól a keresztény előrelátás? És nem csak arról beszélek, hogy előrelátó vagyok, és nem felejtem el befizetni az ebédpénzt, vagy a csekket, vagy bármi más, hanem a keresztény hitünkben miről szól az előrelátás. Ugye a Biblia is beszél előrelátó emberekről, és itt nem a prófétákról beszélek, hanem olyanokról, akik számára fontos volt az, hogy milyen az én kapcsolatom az Istennel. És ez nagyon meghatározta az ő gondolkozásukat. Ezek az emberek komolyan vették Istennek a szerepét, munkáját, gondviselését, és komolyan veszik azt is, hogy ennek az életnek egyszer vége lesz. És ez azért is izgalmas, mert megkérdezzük a mai magyar társadalmat, a 70-80% azt mondja, hogy hát valaminek kell lenni, valami folytatás talán lesz, de nem igazán foglalkozik vele, hogyha lesz, akkor mi lesz az? És hogy fogom én azt tölteni, és hol fogom én azt tölteni? Két komoly perspektíva van a keresztény ember életében, az egyik remélem azért úgy erőteljesebben ott van, hogy számolok Istennel a hétköznapokban, de számolni kell vele az örök üdvösség kérdésében is. És hadd mondjak erre egy nagyon egyszerű matematikai képletet, hát ebben aztán tényleg nem vagyok nagy szakértő, de ha az embernek a véges gondolkodásához valami véges dolgot adunk hozzá, akkor az mindig egy véges szám lesz. És nagyon sok ember így gondolkodik, hogy majd én megoldom, kitalálom az én kis véges életembe, behozom ezeket az egyéb ilyen nem túl perspektívikus elképzeléseket, de a kereszténység az arról szól, hogy az én véges életemhez hozzáadom a végtelen Istent. És egy véges számhoz, egy végtelent hozzáadunk, remélem jól mondom, az mindig végtelen lesz. A mi életünkben, ha egyszerűen kinyitjuk azt a perspektívát, hogy Uram, én beengedlek a te életedbe a végtelen kegyelmeddel, szereteteddel, akkor olyan dolgokat tudok megtenni, és olyan dolgok várnak rám, amit el sem tudok képzelni. Amikor Pál apostol erről ír az Efezusi levélben, akkor a következőt fogalmazza meg, Isten többet tehet, mint amit kérünk vagy elgondolunk. Egy egyházi esztendőnek a végén vagyunk, mindenkinek van elképzelése, most talán még kevésbé, majd január 1-én még inkább, hogy milyen legyen az én következő évem. Csak is véges agyammal, a véges gondolataimmal valamit elképzelek, ami úgy emberileg kiszámíthat, hogy milyen jó lenne, ha odáig eljutnék. És azt mondja Pál apostol, hogy lehet, hogy Isten olyat készít a te számodra, ami el se tudunk képzelni. Azt mondja, még kérni sem merünk valami olyan dolgot. És milyen jó lenne így nézni a saját hitéletünkre, vagy a gyülekezetünknek az életére is. Lehet, hogy küszködünk a saját kis véges dolgaim, hogy Uram, de jó lenne eljutni odáig, hogy legalább naponta 15 percet olvassam a Bibliát, és ez már ilyen megugorhatatlan célnak tűnik talán. És azt mondja az Isten, hogy velem együtt tenni, sokkal többre leszel képes. Nagyon szégyellem, mert nem volt időm, mert tényleg most ez a hét brutál nehéz volt, utána néznem egy embernek, akiről talán ti is olvastatok, aki engem nagyon megdobogtatta a szívemet, a napi igében volt talán kedden szerdán róla szó. Arra sem emlékszem, hogy Amerikában vagy Angliában élt. A lényeg az, hogy ez egy olyan ember volt a 18-19. Században, aki észrevette azt, hát sokan észrevették, de neki volt szeme másra is, hogy ma azt mondanánk, hogy alsós korú gyermekeket, heti 6 napon át dolgoztatták. Ugye jól tudjuk, hogy bányáktól kezdve sok helyen dolgoztak ezek a szerencsétlen gyermekek, ugye ez a Twist Olivier meg egyébnek a korszaka. És ez az ember ezt észrevette, amit más is. És csak más véges dolgokat próbált hozzátenni, meg azt mondta, hogy ebbe a helyzetben én hozzáteszem a végtelen Istent. És néhány gyermeknek elkezdett tartani egy kis foglalkozást vasárnaponként, ahol odafigyelt az étkezésükre is, egyéb dolgokra is, és odafigyelt arra, hogy halljanak Jézus Krisztusról. És elnevezte ezt, mivel vasárnap volt, vasárnapi iskolának. És mi megy most itt? Vasárnapi iskola, még a gyerekbiblia körnek is hívjuk. És szerte a nagyvilágban ez akkor indult el. És utána egyre több önkéntes lett mindenfelé, akik azt mondták, hogy ezt én is fontosnak tartom, és vasárnap megnyitom az otthonomat, és beengedem a gyermekeket. Ha emberileg gondolkoztak, akár ők, akár régen mondjuk korábban a pietisták, úgy gondolkoztak volna, hogy csak amit mi tudunk, megteszünk, de a végtelen Istennel kötöttek szövetséget. Ahogy ott Halléban és más helyeken is kis közösségből néhány évtized alatt 3000 árva gyermekkel foglalkoztak. Tudunk-e így nézni a mi életünkre és az életünk végére, hogy Isten olyan perspektívát akar kinyitni előttünk, amit mi el se tudunk képzelni. És azt mondja Jézus itt, hogy mondok nektek egy példát. Mondok egy példát, akinek volt egy élete, ami egy véges élet volt, és beengedte a végtelen Istent, és egyáltalán nem érdekelte, hogy a többi végesen gondolkozó ember mit gondol róla. És elkezdett egy bárkát építeni. Ennél furcsább történet nincs. De amikor a végtelen Istennel együtt nézte az életét, akkor ez a bárka egy ideig nevetségtárgya volt más szemében, de amikor jött a vihar, akkor az egyetlen dolog volt, ami megmentette. És egy éles ugrással hadd mondjam ezt, hogy sokak szemében, hogy Pál is mondja, bolondság és őrültség Jézus Krisztus keresztje, és ki lehet nevetni. De amikor eljönnek ezek az idők, akkor az lesz a bárka. És csak úgy lehet megmenekülni. És ezt az ember a véges eszével, és mi se vettük volna észre. Isten kegyelme az, hogy a Szentlélek által mindezt megláttuk és észrevettük. És azt mondja, hogy Noé, felolvasom ezt a néhány verset, ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek. Nagyon fontos, az, hogy semmit se sejtettek, az nem arról szólt, hogy az Isten ezt eltitkolta volna. Hogy ne szólt volna senkinek. És egyszer csak, hú, ott volt. Ilyen nagyon rossz példát mondtam Wekerlindet, hagyd mondjam el itt is akkor már ilyen rossz példát, hogy mondjuk megy Orbán Viktor a Vámászkőrúton, vagy nem tudom, a neve, gondolj egyet, és akkor beugrik az egyik kofához, és vesz egy kiló almát. Hát erre mondjuk ez olyan, hogy erre úgy senki nem számított, egyszer csak ott termett. De azért, amikor tudjuk, hogy jönni fog, meg megszervezik, az egészen más. Itt nem arról volt szó, hogy ezek az emberek semmiről nem tudtak, mert ott volt egy hatalmas prédikáció mellettük, egy épülő bárka. Ők nem sejtettek semmit abból, hogy ez valóság lehet. Emlékezzünk vissza arra az ígére, amit Kata felolvasott. Hogy lesznek majd csúfolódók, akik azt mondják, hogy hát hol késik az Úr? Úgy se jön már vissza. Tudják, hogy lesz, csak az ő számukra semmit nem jelent. És Noé ezt az egészet komolyan vette. És Noénak a munkája volt egy prédikáció, ami évtizedeken át figyelmeztette az embereket arra, hogy mi fog történni. De amikor így gondolkoztak ezek az emberek ott a bárka körül, akkor a saját eszük szerint ez egy felfoghatatlan dolog volt. Ahogy sokan értelmetlennek és hihetetlennek tartják azt, hogy egyáltalán van örök üdvösség vagy örök élet. De aztán láttuk, hogy mi lett belőle. Nagyon szépen összefoglalja ezt egy énekvers. Itt most nem énekeltük, mert a más liturgia volt, és megmondom őszintén, nem is énekeltettem volna a gyülekezetet, de Anzsó volt ilyen bátor, hogy a vekerlejekkel elénekeltette a 454-es énekünket. És hihetetlenül jó kifejezi a negyedik versszak, amit mondani szeretnék. Így szól. Mert már itt halljuk harcon éjjen át, győzelmi ének távol dallamát. Új erőt hányszor ez az ének ád. Halleluja, halleluja, halleluja. Már itt halljuk azt a angyali szózatot, ami vár minket. És ez erőt ad nekünk. Noénak erőt adott az, hogy ő tudta, hogy mindez valóság. Hadd mondjak egy szép mondatot, ez így szól, a hit azt jelenti, hogy nincsenek kétségeim Isten ígéreteinek, szavának beteljesedése felől. Ő azt mondja, és azt mondta, hogy én helyet készítettem nektek a mennybe. Ő azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, akkor ez igaz. Az olyan igaz, mint ahogy Noé hitte azt, hogy igaz, hogy egyszer özönvíz lesz. És igaz az is, hogy egyszer ennek a világnak vége lesz. És miért vannak mégis bukások? Ez egy nagyon, nagyon hangsúlyos és fontos dolog. Sokféle dolog miatt elbukhat az ember. A példázatunkban mi miatt bukik el az ember? Amiatt, hogy éli az életét, az Úr nem jön vissza, és ezért szabadon engedi, kontroll nélkül engedi a saját szenvedélyeit és a saját indulatait. Ez volt az igében, ha pedig a gonosz szolga így szólna szívébe, késik az én uram, és verni kezdné szolgatársait, és együtt enne és inna a részegesekkel. Ez egy kisiklott élet. Ez egy olyan élet, ahol az ember elveszti a kontrollt a saját élete felett, és azt látjuk a mai világban, hogy minél inkább egy társadalomban elvész akár a hit, azzal együtt előjönnek olyan erkölcsi dolgok, olyan bűnök, amik korábban talán kevésbé voltak jelen. És Noé korának pont ez volt a bűne. Istent elfelejtették, és egészen mással foglalkoztak. És Jézus korának ugyanez volt a bűne, hogy hiába jártott a messiás köztük, megkeményedtek valamiben, és egészen mással foglalkoztak. És itt vagyunk mi, akiknek szintén egyetlen egy lehetőségünk van, és nem valamihez kell oda menni, hanem valakihez, Jézus Krisztushoz. És tudnunk kell azt, amit a zsidókhoz írt levél így fogalmaz meg, nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Mert egyszer, és erről is beszél Jézus, eljön a ketté választásnak az ideje. Ugye arról, amikor ő beszél, egyik felvétetik, másik otthagyatik, ugye ez a elragadtatásnak nevezzük, ugye a Tesszalonikai levélben olvassuk, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főengyal szava és Isten harsonája, maga az Úr fog alátszállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Miben különbözik ez Noé történetétől? Egy dologban. A Noé történetében teljesen egyértelmű volt, hogy ki fog életbe maradni. Aki benn volt a bárkában, ezt mindenki látta. Aki nem volt, kívül maradt. De most? Honnan tudjuk, ki van a bárkában? Ma ez nem látszik ilyen élesen. Az ítélet és a kegyelem választóvonala az így nem tapintható ki, és az Úristen mentsen meg minket minden olyan embertől és közösségtől, ezt próbálják kézbe venni, ugye erről szól a Buza és a Konkoly példázata, nem tudjuk. Egyetlen egy dolog a meghatározó, és ezt mindenki saját maga tudja, hogy a két ember között, akiről itt szó van, és ez nagyon fontos, hogy Jézus nem tesz különbséget, hogy ezek jó vagy rossz emberek voltak. Becsületesen dolgozik mind a kettő a mezőn, becsületesen dolgozik mind a kettő a kézimalomnál. Van egy nem látható különbség, hogy az egyik az Krisztushoz tartozik. És ez az, ami sorsdöntő. Krisztushoz tartozik. És hogy Krisztushoz tartozik, az lehet ott az elragadtatásnál. És hogy fejezzem be egy kis gyakorlati útmutatással, ugye ez direkt kicsit ilyen provokatívan fogalmazta meg, hogy mit tegyek, hogy jó helyre kerüljek, mit kell tenni. Ugye a gonosz szolgának az adta a bukását, hogy azt hitte, hogy az Úr már soha nem fog visszatérni, és tehetek bármit. És nagyon sok ember van így. Ugye, ahogy említettem, erről szólt a oltár előtti ige is, hogy az emberek már nem foglalkoznak vele. Vagy hagyj idézzek egy rockdalt, ez a szövege. Néha már könnyem sincsen, talán nem is létezett Isten, nincs más, csak az út végén a sírgödör. Ugye látjuk, hogy ebben azért valakinek még ott volt a hite, de eljut odáig, hogy talán már néha már könnyem sincsen, talán nem is létezett Isten. És ez az, ami a kereszténységnek egy állandó ilyen figyelmeztetés, hogy ne lankadjunk meg. Mert ha elvesztjük az örök élet iránti perspektívánkat és vágyunkat, az hatással lesz a mai napunkra is. De ha ez ott van, az be tudja ragyogni az életünket. És tulajdonképpen ez a mi tragédiánk, hadd mondjam így, hogy nem látjuk azt, hogy mi az, ami ránk vár. Hogy annyira bele tudunk süllyedni a hétköznapunknak a gondjaiba, nehézségébe, minden apró dologban, pedig a gyerekeknek szoktam ezt mondani, akik még ilyen óvodáskorúak, hogy milyen jó várni a Mikulást, vagy a karácsonyt. Mert az ezt a napomat is megszépíti, hogy már csak kettőt kell aludni. Tudunk-e így nézni az életünk végére? Hogy ránkünk nem az van, hogy végig szenvedünk egy életet, azt utána vége az egésznek, hanem végig élhetünk egy életet, sokszor küzdelmekkel, de utána egy csodálatos hely vár minket. Egy olyan, amit el se tudunk képzelni. És igazat adok feleségemnek, hogy ritkán beszélünk erről, meg ritkán beszélek talán én is erről, mert itt meg kell oldani, gyerünk, minden jobb legyen a gyülekezet, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy milyen csodálatos lesz az. És persze, itt említettem a fiataloknak, hogy vannak ilyen cinikusok, akik azt mondják, hogy nem félek a haláltól, mert amikor én itt vagyok, a halál nincs itt, ha meg ő itt lesz, én már nem leszek itt. De azért ez ennél sokkal komolyabb. És nem csak erről szól, hanem Isten egy csodálatos országba vár minket. És valahogy ezt szeretnénk, hogyha ezt tudom, hogy visszajön az én Uram, akkor mi történjen? Mit kell tenni azért, hogy üdvözüljek? Ez egy provokatív kérdés, tudom. Megkérdeztem itt a gyerekektől, hogy ki tudja, mit kell tenni, most volt 120 gyerek itt, azt hiszem, csütörtökön a templomban, mit kell tenni, hogy üdvözöljünk, és ültek itt csendbe. Mondom, ez a jó válasz. Igazából semmit. De ha már ott van ez az ajándék a szívemben, akkor mégis van valami feladatom. Mit csinált ez a szolga? A jó szolga mit csinált? Azt olvassuk, hogy 110%-ra teljesítette urának a parancsát, vagy különleges lelki gyakorlatokat végzett, ostorozta magát. Semmi. Annyit olvassunk, hogy boldog, hogy ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái felé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejébe. Boldog az a szolga, akit ilyen munkába talál az Ura, amikor megjön. rábízott munkát egyszerűen rendesen végezte. Megbízták, hogy adjon enni a szolgatársainak, és becsülettel rendesen elvégezte. Ennyi. És ezt várja tőlünk is az Isten. Becsülettel végezzük el, ami a dolgunk. Mondanám így is talán még szebb, csendben tenni a dolgunkat. És most nem mennék bele, de nagyon szép ez a kép, hogy kiadni az eledelt. És az eledelen ne csak fizikai, nagyon finom pörköltre készüljünk, nem csak azt jelenti, az eledel jelenti a lelki táplálékot is. Hogy megadni annak, akik körülöttünk élnek, azt a lelki táplálékot, azt a biztatást, bátorítást, vigasztalást, amire szükségük van. Ennyi a dolgunk. És nem ezért fogunk üdvözülni, azért tudjuk megtenni, mert örök üdvösségünk van. Nagyon szeretem Jakabnak ezt a mondatát, amikor ezen gondolkodik, hogy mi is az igazi és igazán tiszta kegyesség. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Tehát van egy felelősség önmagam felé, hogy őrizzem meg tisztán magamat a világtól, és van egy másik, ami a másik ember felé szól. Meglátogatni az özvegyeket és az árvákat. Összefoglalásként egy mondat. Az előrelátó ember bölcs, józan, imádságos, a jövőt nem rettegi, hanem felelősen építi, és tudja, hogy a legjobb előrelátás az nem más, mint az Istenbe vetett bizalom. És ha már két héttel ezelőtt egy kis négysorossal fejeztem be, ugye ez a ma még lehet, ma még szabad borulj le a kereszt alatt, most hadd hozzak ide egy másik négysorost, ez a négysoros legyen azok számára, akik még nem Isten útján járnak, egy ilyen kopogtatás a bárkán, hogy itt vagyok én is, szeretnék bejönni. Amint vagyok sok bűn alatt, de mert hallom hívó szavad, és mert értem áldoztad magad, bárány Jézus, jövök. Amen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, hadd köszönjük meg mindazokat a éveket, évtizedeket, amik mögöttünk vannak, és köszönjük azt, hogy a Te végtelen kegyelmed és szereteted megőrzött és megtartott minket. Bocsáss meg mindazt, ami emberi gyarlóság volt az életünkben, amit elrontottunk, amivel szomorúságot okoztunk neked. De köszönjük azt is, hogy a Tieid lehetünk. És Úrunk Istenünk, Te kezedbe tesszük le továbbra is az életünket. Légy azokkal, akik még nem döntöttek Te melletted, add, hogy a Te késésedet, azt ne valami szomorú dolognak, vagy bizonytalan dolognak lássák, hanem lássák meg azt a kegyelmet benne, hogy még őket is szeretnéd megvárni. Mert nem azért jöttél, hogy az embereket elpusztíts, hanem hogy minél többen üdvözüljenek. Úrunk Istenünk, légy azokkal, akik még nem ismernek téged, és légy azokkal, akik már a tieid. Add, hogy csendes, alázatos szolgaként tudjuk végezni a feladatunkat a te dicsőségedre. Amen.